Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt 5. vasárnapján, Judika vasárnapján, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti szent evangélium második részében, a 13. verstől a 22. versig a következő képen. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felfordította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halottak közül, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és annak az igének, amelyet Jézus mondott. Ámen. Bár csak mindnyájan hinnénk szívből az írásnak és annak az igének, amelyet Jézus maga mondott. Annak az igének, amelyben kinyilatkoztatja az ő személyének a titkát. Judika vasárnapján, böjt 5. vasárnapján úgy állítja elénk őt a kijelölt igék sora, hogy ő az igazi főpap, aki mindenestül teljesen Istent képviseli az emberek között, és az egyedüli, aki igazán Isten elé járulhat az emberekért. Ő az, aki a templomnál nagyobb, és nyilvános munkálkodásának a kezdeti időszakában megjelenik a jeruzsálemi templomban. Nagyon érdekes, hogy János apostol erről számol be nekünk. Arról a templom tisztításról, ami az Úr Jézus működésének, nyilvános működésének még az elején történt. A másik 3 evangélista arról a templom tisztításról számol be, ami az utolsó napokban történt. Az Úr Jézus Krisztusnak az utolsó, a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulása után. Aztán a másik 3 evangélium, pontosabban 2, Máté és Márk, idéz valami olyat, amit csak akkor érthetünk meg, ha Jánosnak a beszámolóját is ismerjük. Tudnék, Máté és Márk idézi azt, amikor azon a hamarjában lezavart peres eljáráson, amelyen Jézust mindenképpen elítélni akarták, Izrael főpapja és a nagytanács tagjai, sikerül 2 hamis tanút is előszedni, akik valamit kiforgatva emlegetnek, hogy Jézus azt mondta, mi hallottuk, hogy azt mondta: lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és 3 nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. Az Úr Jézus nem ezt mondta, de a hamis tanúknak ez a szövege, utalás arra, amiről János beszámol, hogy már nyilvános működésének a kezdeti időszakában is úgy lépett be a templomba, azzal az igénnyel, hogy hozza be oda az igazi Isten tiszteletet és az igazi rendet. Ő, aki a templomnál nagyobb. Isteni igénnyel lép fel azon a helyen, amely arra való, hogy az Isten tiszteletének a helye legyen. Mert mire való a templom? Ezt is fontos tisztázni. Mire való a templom? Néhány évvel ezelőtt, 2002-ben le kellett írnom néhány mondatot ezzel kapcsolatban. Amikor a város kulturális életének a szervezői azzal a kéréssel álltak elő, hogy rossz idő esetén egy augusztusi szombaton a Strauss Fesztivál zenekar is itt léphessen föl a nagy templomba. Akkor leírtam, hogy mik ennek a gyakorlati akadályai is, és aztán a következő mondatokat. Mindezeken túlmenően, és ez mérhetetlenül fontosabb, rá kell mutatnom arra is, hogy a templom nem hangversenyterem, hanem Isten tiszteleti hely. Arra van felszentelve, elkülönítve, hogy itt az élő Isten megtérésre hívó, bűnbocsánatot és üdvösséget ígérő, életújító igéje érjen el sokakat. Emberek az Úr Jézus Krisztushoz találjanak, és a Szentlélek vezetése alá kerüljön az életük. Zene és képzőművészet, építészet és megszólalás, szervezés és bármi ehhez a célhoz kell, hogy igazodjon. Isten magasztalására és emberek üdvösségére. Kérem, ezt mindenkor vegyék figyelembe. Azóta, hogy ez a levél megszületett, és akkor világos állásfoglalás és vallástétel volt részemről, azóta már sok minden történt a mi templomunkban is, ami nem felel meg ennek, amire a templom való. Nem csak koncertekről, vallási rendezvényekről is van szó. Mert nem felel meg a templom rendeltetésének az, amikor embertisztelet folyik benne Isten tisztelet helyett. Bármilyen formában. Bárhogy összekeverve. És ezzel még csak a mi nagy templomunkról van szó. A mi templomaink nem hasonlíthatók jelentőségükben ahhoz, ami az Ószövetség idején a jeruzsálemi templomnak a jelentősége volt. Ezt is hadd mondjam rögtön. Meg azt is hadd mondjam el nektek, éppen a nagy templomunk fölszentelésének a 225. esztendejében kellett már ezt a figyelmeztetést olykor megfogalmaznom. És ez is hozzátartozik a mai ige megértéséhez, hogy attól tartok, sokan a nagy templomhoz ragaszkodó és oda járó emberek közül is. A templomot tisztelik az Úristen helyett. Mint az akkori zsidók, akik Jézussal szemben ott elkezdték követelni, hogy milyen jelt mutatsz nekünk. És mit beszélsz te? 46 esztendeje épül ez a templom. Ez valamikor az időszámításunk szerinti 27-28-ban történhetett tehát. Ha a történelmi ismereteink alapján kiszámoljuk, hogy mikor zajlik ez az egész vita. Mert az ember vitába száll az Isten tiszteleti helyen, azzal, aki maga az Isten kinyilatkoztatása. Ilyen az ember. Az igében egyszerre van előttünk Jézus Krisztus lényének a kinyilatkoztatása, és az ember leleplezése. Milyen az ember? Visszaél a templommal, visszaél az Isten tiszteleti helyen. Visszaél azzal, amit Isten maga rendelt, hiszen amint mondtam, a jeruzsálemi templomnak egészen rendkívüli jelentősége volt a mi templomainkhoz képest. Voltak zsinagógák, gyülekezeti házak, mindenfelé a zsidóság körében, azután, ahogy a babiloni fogságból visszatérhettek, ahol énekeltek, imádkoztak, olvasták a Tórát, a prófétákat, és magyarázták. De a templom az egyedül Jeruzsálemben volt. Csak ott lehetett bemutatni azokat az áldozatokat, amiket Isten maga rendelt, és amelyek által Isten azt ígérte, hogy itt elérhetővé teszi magát az ő ószövetségi népének. Ott, ahol Isten rendelte, és úgy, ahogy Isten rendelte, lehetett vele találkozni, elébe járulni az ószövetségi keretek között. De ez csak ideiglenes volt, csak átmeneti volt. Bármilyen nagy volt a jelentősége. És ez épp akkor derül ki, amikor megjelenik az, aki nagyobb a templomnál. Akinek a teste maga a templom. Mert az Isten jelenléte van benne. És az igaz Isten igényével lép föl azon az Isten tiszteleti helyen, amit Isten maga rendelt, hogy ott ő elérhető legyen az ő népe számára. De amivel az ember visszaélt, amivel az ember visszaélt Kalmár szellemmel. Sokféle megnyilvánulása van annak, hogy hogy tud az ember visszaélni az Isten tisztelet helyével. Úgyhogy a Kalmár szellem fertőz el mindent. És nem csak az egymás közti üzletekről van itt szó. Meg lehet magyarázni, persze, olyan jól meg volt szervezve ott minden. Hát jöttek messziről, a szórványból, a zsidó zarándokok. Hát hogy mutassanak be áldozatot, ugye? Milyen jó, mondja az ember, hogy ott a templom területén, a külső udvarban, ahova a pogányok is bejöhettek, akik az élő és igaz Istent keresték, és a pogányok számára lett volna az imádság helye, hát ott a külső udvarban hozzá lehet jutni a garantáltan megfelelő áldozati állatokhoz. És a mindenféle idegen pénzeket át lehet váltani arra a pénznemre, amiben be lehet fizetni a templomadot. Hát nem jó, hogy ez így működik? És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem. Nem egyszerűen szóval mondja, hanem az áldozati állatok után ott maradt kötelekből font korbáccsal mondja. És azt mondja, vigyétek ezeket innen, és ne tegyétek az én atyám házát. Ebben a mondatban rejlik Jézus személye titkának a kinyilatkoztatása, hogy kicsoda ő, az atyának az egyszülött fia. Ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. És újra mondom, nem csak az emberi ügyletekről van szó, hogy hát tisztes haszonnal, hát dolgozunk vele, meg szervezzük az ügyet, hát tisztes haszonnal járjon azért. Az áldozati állatok értékesítése, meg a pénzváltás, stb. Hanem arról van szó, hogy ez a Kalmár szellem az Istenhez való viszonyát is elfertőzi az embernek. Mi bemutatjuk rendben az áldozatokat, befizetjük a templomadót, és várjuk, hogy hát Isten majd ezt jó néven vegye, és megadja nekünk mindazt, amit mi várunk tőle. Nem ez a Kalmár szellem fertőzi el a mi gondolkodásunkat is igazából? Az Istennel szembeni Kalmár szellem. Amikor az ember az Istennel akar üzletet kötni. Ez a do ut des, adok, hogy adj. Az emberi természetes, a bűnös természetből fakadó mindenféle vallásosságnak ez a jellemzője. Adok, hogy adj. Ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává, mondja az Úr Jézus. És újra mondom, korbáccsal mondja. Mert van, amikor nem elég a szó. Van, amikor nekünk sem elég a szó. Pedig ereje van, az igének ereje van. De nem elég, ha elaltatom a lelkiismeretemet újra. És kell a mi szentül haragvó Urunk korbácsa is. Mennyiszer kell. És milyen rossz, ha az ember akkor is csak tovább folytatja a kifogásait, azoknak a hangoztatását. Milyen jelt mutatsz? Hogy valami nincs rendben, azt érzik ők is, mert nem mernek parhatalommal előlépni az asztalokat felforgató Jézus ellen. Érzi az ember, hogy valami nincs rendben, de azért továbbra is makacskodik és csökönyösködik, hogy milyen jelt mutatsz. Ha igazolod magad, Jézus, hát akkor tudomásul vesszük. Nem ő szorul rá arra, hogy igazolja magát. Mi szorulunk rá arra, hogy megismerjük őt annak, aki valójában. Aki az igazi főpap. Igen, aki azért jött, hogy nem abban a jeruzsálemi templomban, hanem a kereszt oltárán, a gyalázatos kivégzésnek fáján önmagát adja engesztelő áldozatul a bűneinkért. És amikor az ember jelet követel, a templomot megtisztító Jézus, és az életünket megtisztítani akaró Jézus azzal válaszol, rontsátok le ezt a templomot. Újra említem, ugye ez az, amit kiforgatnak a hamis tanúk. Majd vagy 3 évvel később. Rontsátok le ezt a templomot, és nem a kőből épült gyönyörű épületre gondol. A tanítványoknak is csak utólag világosodik meg, hogy az ő testének templomáról szól. És én 3 nap alatt felépítem azt. Ez a jel. Nem adatik más jel. Más alkalommal, másképpel az Úr Jézus. Nem adatik más jel, hogy meggyőzzön minket, mint csak az ő engesztelő halála és feltámadása. Milyen alapon igényli, hogy engedjünk neki? Milyen igénnyel lép föl, hogy megtisztítsa? És az Isten tisztelet helyévé tegye az életünket is? Ezen az alapon. Hogy megváltott. Hogy az örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Az Atya akarata szerint, és az Atya elfogadta az ő áldozatát, és igazolta őt a feltámadásba. Bár csak hinnénk mindnyájan az írásnak, és annak az igének, amelyet Jézus mondott. És akkor mi történik? Akkor megismerhetjük, megtapasztalhatjuk, mit jelent az Istennel való igazi közösség. Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Atyát? Mit jelent az, hogy az Úr Jézus kiűzi belőlem magamból a kalmár szellemet? Hogy ne üzletet kötni akarjak az Istennel, hanem holt cselekedetektől megtisztított lelkiismerettel immár szolgáljak, szolgálni akarjak, és szolgálni tudjak az élő Isten. Mert az új szövetségben arról van szó, hogy mi magunk legyünk a templom. Nem ilyen-olyan épületek. Jó, hogy vannak olyan épületek, amelyek direkt arra szolgálnak, hogy az Isten tisztelet helyei legyenek. De ha nincsenek ilyen, gondoljatok bele, az elődöknek is 3 évtizedig nem lehetett itt temploma. Hogy jöttek össze? Házaknál. Hogy olvasták, énekelték a Tranosziuszt? Hogy foglalkozhattak az igével? Nem volt hol összejönni. De az Úrhoz lehetett jönni. Az új szövetségben arról van szó, hogy mi magunk legyünk a templom. Mert Krisztus testének neveztetik az egyháza, benne hívők közössége. És akkor már nem csak az Úr Jézus dicsőséges testi feltámadásáról van szó, hanem az ő egyházáról is vele együtt. Ő, aki a templomnál nagyobb, ő tudja a mi életünket is Isten tiszteleti helyé tenni. És ezt akarja. Ezért hangzik az ige, és vág a húsunkba a korbács. Ha úgy kell lennie. ahogyan Pál apostol is ír erről az első korintusi levelében. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent lélek temploma, akit Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát az Istent a ti testetekben. Akiket az Úr Jézushoz téríthetett, benne a bűnbocsátó kegyelem ismeretével megajándékozhatott a Szentlélek, azokban lakozást vesz. Azokat templommá szenteli egyenként és együtt is. És az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy igazán Isten tisztelete folyjék az életünkben. Ezért lép fel. Milyen alapon? Halála és feltámadása alapján. És megint csak Pál apostoltól idézek a római levele 12. részének elejéből. Az Isten irgalmasságára kérlek titeket, testvéreim, szánjátok oda a ti testeteket. Élő és szent áldozatul, amely kedves az Istennek, mint a ti okos, logikus Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz. Közbevetem, e világot a Kalmár szellem jellemzi. Nem csak a gazdaságban, hanem a vallásban is. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el értelmetek megújulásával, hogy megvizsgálhassátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mi az? Isten akarata, ami megszenteltetésünk. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, íme igét hangzik közöttünk is. Leleplező az az ige. A szívünk bensejébe hatol, és ott leplezi le, hogy mi bújik meg, amit magunktól, magunkról se gondolnánk. Köszönjük, Uram, hogy olykor a korbát csattanását is érezzük magunkon. Könyörülj rajtunk, amikor mi is visszaéltünk mindazzal, ami az Isten tiszteletre való, és az emberi önzés, hiúság és fontoskodás eszközévé tettük. Tisztogass meg minket, Uram, hogy megszentelt temploma legyünk az élő Istennek, és Isten tisztelet legyen az életünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te fölborítod a hamis rendet, ami nem rend, hanem rendetlenség, hogy adj az életünknek igazi rendet, vezetést, értelmet, áldást. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.